Szeretett testvéreim, pünkösdött ünneplő gyülekezet, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján hirdetni szeretném nektek a pünkösdi evangéliumot, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részében, a 14. verstől a 23. versig terjedő ige szakaszból, majd pedig a 33. verstől a 38. versig terjedő ige szakaszból, mivel ez egy hosszabb igerész, a gyülekezet helyét elfoglalva figyelmesen kövesse Isten igéjét. Ekkor előállt Péter a 11-el, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak, Jeruzsálem minden lakója, figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez. Péter itt visszautal a Szentlélek kiáradását együtt járó eseményekre. Mert nem részegek ezek, ahogy ti gondoljátok, hanem a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Joel így profétált. Az utolsó napokban így szól az Isten, kiöntök lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kijöntök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat tesznek az égen fenn, és jeleket a földön lenn, vért, tüzet és füstoszlopot. A nap elsötétül, és a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Izraelita férfia, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogy a magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. Azt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien a tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, és halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyben, hiszen ő maga mondja, így szól az Úr az én Uramhoz, ülj a jobb kezem felől, míg ellenségedet lábad zsámujává teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Urrá és Krisztussá tette őt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Péter pedig így válaszolt, térjetek meg, keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztus nevében a bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Szeretett testvéreim, pünkös környékén történt, hogy egy vasárnap iskolai tanító a gyermekeknek adott egy-egy színező lapot, és ezen a színező lapon a 12 tanítvány volt látható a mennybe menetel után, ahogyan Jézus meghagyta a felső házban imádkozva, és az volt a feladat a gyermekeknek, hogy rajzoljanak tűzlánghoz hasonló ilyen tüzes nyelveket a tanítványok fejére. Az egyik gyermekben azonban felébredt a gyanú, és elkezdte számolgatni a tanítványokat, és azt mondta, hogy itt egyel több van, mint kellene, hogy valószínűleg itt van még az áruló Júdás is közöttük, és fogott egy fekete színest, és elkezdte satírozni. Azon nyomba követték őt a többiek is, és a vasárnapi iskolai tanító döbbenten figyelte az eseményeket. A pünkösd minket is választás elé állít. Vagy a régi módon intézzük a konfliktusainkat indulatosan, bosszúból, bűnbakot keresve és satírozva, vagy kérjük és várjuk Isten életadó szent lelkét, hogy új emberré legyünk új módon. A pünkösd éppen azért a döntésről szól, a pünkösd az a megtérésről szól. Az iskolában iratlan szabály, hogy hétvégére, ünnepre, szünidőre nem szokás házi feladatot adni a gyermekeknek. Úgy érzem, az idei pünkösdre azonban mindannyian kaptunk egy házi feladatot. Az idei pünkösdünket megterheli egy váratlan és kéretlen nemzeti házi feladat. Most egészen konkrétan az Úzvölgyi temető ügyére gondolok, ahol nagyon kulturált, imádkozó székely emberek próbálták megvédeni, élő láncot alkotva a háborús hősöknek a nyughelyét, és akikre rátámadtak román nacionalisták, egy ordibáló tömeg, és hát tudjuk a történetet. Bevallom, engem nagyon megviselt ez a több szinten megtörtént erőszaktétel, és amelynek még ugye látjuk, hogy távolról sincsen vége. És akkor azt fogalmaztam meg magamnak, hát ugye innen szép pünkösdöt ünnepelni a népek közötti egységet is, és a Krisztusban megtalálható szeretetet. Innen szép most imádkozni megbékélésért. Mert látjuk, hogy hogyan működnek a régi megoldások. Régi, jól bevált megoldások, a gyűlöletkeltés, a feketére satírozás, és nem csak Romániában. És persze ettől az ügytől elvonatkoztatva is kiki megtapasztalhatja az életében mindazokat a helyzeteket, amiket igazán fájlal, ami valahogyan a szeretet és a kapcsolatok megtöréséről szól. És a nagy kérés mindig, hogy mi legyen erre a válaszunk. Satírozzunk mi is, vagy válasszuk a léleknek az útját. De akkor mi fog történni a sérelmeinkkel? Akkor söpörjük az asztal alá. Egyben biztosak lehetünk, hogy a Szentlélek az éppen pont a szívünket nem fogja érintetlenül hagyni, sem a fájdalmainkat, hanem azt az ígéretet kaptuk, hogy a lélek az kézen fog bennünket, és elvezet az igazságra, a mélyebb igazságra, a nagyobb igazságra. Ami nehézé teszi most az ünnepünket, ettől az ügytől talán függetlenül is sok ember szívében, az pont az, amitől a pünkösd szép. Mert úgy érezzük, hogy ez egy ilyen ideálkép, és ehhez képest hol vagyunk. Az ünnep szívéhez tartozik, hogy a kiáradó Szentlélek az egységet teremt közöttünk. Először is a tanítványoknak a közösségében, először is a várakozásban, a mennyben menetel utáni árvaságban. Aztán egységet abban, hogy mindenkinek szól a pünkösd ígérete, időseknek, nőknek, férfiaknak, a legkisebbeknek, a szolgáknak és szolgálóknak egyaránt. És ebben az áradásban, amikor kiárad a Szentlélek, ha ezt átéltük már és ezt megtapasztaltuk, akkor abban pedig már tényleg nem is nehéz egységesnek lenni, szeretni egymást, amikor az áradó Szentlélek egyúttal az áradó szeretetet is jelenti közöttünk. Jézus áldozatának az egyesítő erejét kiárasztja ránk. Kiárasztja ránk a megbékélésnek a lelkét. Különféle népekhez, vagy népek között élő hívők között is, ahogyan olvassuk a pünkösdi történetben is. Az a sokféle helyről érkező zarándok, meg a zsidóságba betért ember, meg ki tudja még kik, akik ott megjelentek azon a zarándok ünnepen, azok mind hallották, hogy a saját nyelvükön szólják az Istennek a nagyságos dolgait, és hogy ugyanazt értik, és értik egymást. Ahogyan énekeljük a Szentlélekről, melynek szentséges ereje nyelveket egyező hitre egybegyűjte sok népeket, kik mondván így énekeljenek, halleluja, halleluja. Egyébként is, amikor valami ünnep jön, az mindig józanságra indít bennünket, pláne a pünkösd várás, hiszen a Szentlélek az az Isten legszentségesebb jellemét, jelenlétét hozza hozzánk közel, amihez képest nagyon is érezzük, hogy mi az, ami méltatlan. Hogy vannak ehhez méltatlan indulatok, vannak ehhez méltatlan megélések, magatartásformák, gondolatok. És egyfajta szűrőt is jelent ez. De abban biztosak lehetünk, hogy nem kerüli meg a lelkünket, a Szentlélek, sem azt, ami fáj. Mert ami fáj, az valóságos, és nem elképzelt. És a történet ott válik pünkösdivé, ha elhisszük, hogy az Isten a fájdalmak közepette azon keresztül is munkálkodik, sőt éppen oda hívhatjuk, ahol fáj, ahol megújulásra szorulunk, ahol elakadás mutatkozik a szeretetben, a kapcsolatokban. És kérhetjük, hogy ne kerüld el, Szentlélek, ezen a pünkösdön az én szívemet sem. Mert azt látjuk a pünkösdi történetben is, hogy így munkálja Isten a megtérést is. Ezt olvassuk, hogy a Pétert hallgató gyülekezetre ez igaz, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Minek szól ez a fájdalom ott a szív közepén? Azt gondolom, hogy ez egyfajta kudarc és egyfajta beismerés. Annak a kudarcnak szól, hogy ott vannak olyan emberek, akik őszintén úgy gondolják, hogy őszintén keresik az Istent, akarnak az ő törvénye és rendelkezései szerint élnek, akiknek van egy üdvtörténeti megbízatásuk, hogy a világ világossága legyenek, akik rendszeres istentiszteletű járók, zarándokok, akik hiszik az Ószövetség üzenetét, sőt, várják a Messiásnak az eljövetelét. Olyan ünneplő közösség van jelen, akik azt ünneplik éppen pünköstkor, hogy nem üres a kezük, mert kapták a törvényt, és ezzel a kezükben örvendeznek, hogy nem eszköztelenek, hogy megvan az útja és a módja annak, hogy hogyan fogja az Isten ezt a világot megújítani. És ez egy arató ünnepés, és áldottnak is érzik magukat, ott tartják a kéveiket a kezükben, és azt mondják, nem üres a kezünk, áldottak vagyunk, az Isten gondol ránk. És ehhez képest azt kell, hogy hallják, hogy ti a pogányok keze által öltétek meg, feszítettétek keresztre a Messiást. Azt kell hallani, hogy az ő kezeik éppen olyan véresek, mint a törvényt nem ismerő pogányoké. Hogy régi módon, pogány módon működnek, hogy ugyanolyan satírozók és lélektelenek. Hogy nem ismerik föl, amikor meglátogatja őket, és jelen van közöttük maga az Isten. És amikor ezt átélik, egy mély fájdalom van a szívükben, hiszen ők őszintén aggódnak ennek a népnek a sorsa miatt, hogy betölti-e a történelmi küldetését. Ez a pünkösdi alaphelyzet. Amikor mi magunk is beismerjük, hogy elszakadtunk az éltető forrástól. Amikor rádöbbenünk a János evangéliuma igazságára, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Azt hittük, hogy rátaláltunk a megfelelő módszerre, a megfelelő könyvre, vagy van valami a kezünkben, ami megtart minket, vannak erőforrásaink, és van még egy pár ötletünk a tarsolyba, és felcseréljük az Isten gondviselésében vetett hitet egyszer csak a haladásba vetett hittel, Istent magát a spiritualitásnak bármely formájával, az élet szentséget az élmény hajhászással, az Isten igéjét megkeresztelt életmód tanácsokkal. Valaki azt mondta, aki nagyon komolyan elhatározta, hogy ilyen-olyan módon fogja megújítani a módszeresen az ima életét, hogy egyszer csak az elhatározott idő már elmúlt, és nem imádkozott, és arra jött rá, hogy végül is ennek nem, nagyon nem is érezte a hiányát. És bevallotta magának, és ugyanúgy az ő szívét is egy fájdalom járta át, hogy gyakorlati ateista vagyok, mert ha imádkozom, úgy is jó. Ha nem imádkozom, úgy is jó, eldöcög az életem tovább, vannak még erőforrásaim. Hol vagyok én attól, amit a János evangéliuma mond, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Gyakorlati ateista lettem. És amikor rájön erre az ember, az valóban fáj. Mert ez nem egy közömbös állapot. Mert nem, ha nem az Isten jelenléte határoz meg minket, akkor mi? Akkor elkezdünk satírozni, és azt gondoljuk a másikról, hogy Júdás, pedig Krisztust kéne fölismerni benne. És elkezdünk gyűlölni, és elkezdünk oszlani, és elkezdünk elveszni. Mit jelent ekkora megtérés? Tulajdonképpen az egész pünkösdi történet a maga képességében azt mondja el, hogy a megtérés és az egész pünkösd egy új templom építését jelenti a fájdalom helyén. A nagy fájdalom, hogy a Messiásnak meg kellett halnia, érted és értem, hogy egy adott pillanatban mindenki, de mindenki egy oldalon találja magát, még most a nagyon lelkes Péter is, a nép, a katonák, a Pilátus, Júdás és Heródes, tulajdonképpen mindenki a fájdalomnak a pillanatában a másik oldalon volt. És mindenki hozzájárult a Szentnek, az egyszülött fiúnak a halálához. De éppen ezt jelenti, hogy pont ott a fájdalom helyén ezért templomnak kell épülnie. Angliában a nagy polgárháború idején, amikor keresztények gyilkolták egymást, és nem lehet nagy büszkeséggel tekinteni nekünk reformátusoknak sem erre az időszakra, akkor az egyik lelkipásztor a véres polgárháború közepén elkezdett templomot építeni, és erre a templomra kiírta, hogy a legrosszabbból a legjobbat. Hogy az aktuális fájdalmak helyén épüljön templom. Milyen jó volt olvasni, hogy Kolozsváron románok és magyarok együtt szolidaritási sétát szerveztek. Nem tudom, hogy hogy sikerült, nem tudom, hogy hányan mentek el. De amikor úgy együtt voltak, ugye ezt is az új templom, amikor olvassuk a pünkösdi gyülekezetnek a leírását, ez az együtt voltak, ez maga a gyógyítás, ez maga az új templomnak az építése. És tulajdonképpen a tüzes nyelvek megjelenése az a templom felszentelésének a jelei. Ahogyan a szent sátorra leszállt az Isten jelenléte, ahogy Salamon, amikor a templomot megépítette, az Isten jelenlétének ünnepélyes bevonulása avatta föl tűzzel és széllel, az Isten jelenlétének a jeleivel. Most a templom azt jelenti, hogy Isten munkálkodik a tanítványok életében, úgy, mint egy templomban, a fájdalom helyén, a világ javára. A templom az Krisztus áldozata köré épül, és annak az erejéből él. A templomnak lenni azt jelenti, hogy a pünkösdöt nem intézhetjük el annyival, hogy majd a fúj a szél, ahova akar, de ez valóban igaz, persze, de nekünk ehhez aztán nem olyan sok közünk van, majd az Isten megoldja, ha tudja a világnak a problémáit. Templomnak lenni azt jelenti, hogy keresztelkedjetek meg, és éljétek tovább ti a Krisztus életét, a Szentlélek erejében. Templomnak lenni azt jelenti, hogy mindennek a feltétele ugyanakkor az ő jelenléte, hogy ez bekapcsol minket, az ajándékokat, karizmákat ad nekünk, hogy valami módon a Krisztus élete láthatóvá legyen és folytatódjon ebben a világban, de ez mind önmagában semmit nem ér, hanem az ő jelenléte határozza meg ennek a templomnak a működését. Templomnak lenni két igének az együttes teljesülését jelenti, hogy maradjatok bennem, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, és aztán annak, hogy elküldelek benneteket, hogy gyümölcsöt teremjetek. Maradjatok bennem az Isten jelenlétében, mert különben nem tudjátok betölteni a ti hivatásotokat, de arra vagytok elrendelve, hogy gyümölcsöt teremjetek ebben a világban. A megtérés az, és a templom azt jelenti, hogy ott mély bűnbánat adathatik meg nekünk, és kiáradó öröm. Templomnak lenni azt jelenti, hogy ott ajándékokat kapunk, és a megtérés is tulajdonképpen ezt jelenti, ezt a templomot építeni. Templommá lenni, az Isten tervének a részesei lenni ebben a világban. Azon nagy feltétel alatt, hogyha velünk jön a te orcád, ha velünk, itt van a te jelenléted velünk, csak akkor tudjuk betölteni a mi küldetésünket. Az úrvacsorában megkérdezzük majd, elfogadod-e a Szentlélek ajándékát? Elfogadod-e, amivel téged bevon az ő munkájába? Ami következik a te keresztelésedből, hogy a Krisztus életét éld? Elfogadod-e? Elfogadod-e a kegyelmet és az Isten országára építésére adott ajándékot? Építésre való ajándékként látod-e a saját hivatásodat, az anyagi javaidat, azt az egyszerű tényt, hogy van egy autód, vagy éppen a karizmákat, ilyeneket, mint a vendégszeretet, az adakozás, a lelkek megkülönböztetése, az előre mutató prófétai szó, a jövő megálmodása, a bátorítás, egymás bátorítása. Elfogadod-e ezeket az ajándékokat? Ez az a hely, ahol ezeket megkapjuk. Egyszer egy lelkipásztor elment egy fodrászhoz, és ez a fodrász nő megtudakolta tőle, hogy mivel foglalkozik, és amikor kiderült, hogy lelkipásztor, akkor nagyon felújongott, mert mondta, hogy én is hívő ember vagyok. És elmondta, hogy miféle gyülekezetbe jár. Hát ez a gyülekezet, hát elég hírhedett volt, mert a lelkipásztora már az 5. magánrepülőgépet vette, és azt hirdette, hogy ha Istent megismerjük, akkor az életünk, az egészség, a gazdagság, a prosperitás jegyében kell, hogy teljen, és a legnagyobb szent az a csillogó, öltönyös, gazdag vállalkozó. És amikor hát ezt megtudta ez a lelkipásztor, akkor a szívében egy szomorúság költözött, de azért úgy megkérdezte, mégiscsak a fodrász kezében volt az olló, próbált vele barátságos lenni, hogy és aztán ön megkapta-e már a maga áldását? Hát gondolta, hogy majd megmutatja az üzlet előtt álló Mercedest, vagy valami ilyesmit. És azt mondta, hogy igen, megkaptam. És mi ez? És elmondta, hogy egy olyan otthonba jár, ahol egy anya otthonba, ahol az otthonról elűzött vagy hajléktalan édesanyákat befogadják, és gyermekeikkel együtt ott tartózkodhatnak, és elmondta, hogy nagy dolog ez, mert ezek az emberek nem bíznak senkibe. Senkit nem fogadnak a bizalmukba. Még az ott dolgozókkal is nagyon bizalmatlanok, de engem befogadtak a bizalmukban, és egy héten kétszer közéjük járuk. Ez az én nagy áldásom. Megkaptam a Szentlélek ajándékát. És azt olvasjuk, hogy ennek a templomnak 4 oszlopa van, a megtértek pedig letelepedtek az Isten igéjek köré, az apostoli tanítást hallgatták, imádkoztak, gyakorolták a közösséget, és házanként megtörték a kenyeret. Ezt hozta magával a megtérés. Már az evangéliumok elején is ezt olvassuk. Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Az Isten országa, az Isten terve megmutatkozott, elközelített. Az Isten szent lelke ezt egészen közelivé, hihetővé, foghatóvá tette. Hisszük, hogy az Isten országa az ma is közelebb van, mint gondolnánk. Valahol ott, ahol valódi fájdalmat érzünk. A családunk miatt, a népünk miatt, a világ miatt. Valahol ott épül ez a templom. És ha ezt megértettük, hogy elközelített az Isten országa, akkor térjünk meg mi is, térjünk vissza, és imádkozzunk a Szentlélek ajándékáért. Amen.